Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az úrvacsorai Isten tiszteletünkön. János apostol első levele 4. fejezetéből szeretném az igét idézni a 16-tól a 18. versig az úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjeként. János apostol első levele, 4. fejezet, 16-tól 18. versek. Ezt most az új fordításból fogom idézni. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Károli pedig így fordította, most csak a 16. verset szeretném idézni, 4. fejezet 17. versét. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Mind a két fordítás jó. Egy olyan kifejezés áll a görög szövegben, egy olyan ige alak áll, amiben úgy lehetne visszaadnunk ennek az ige alaknak a jelentését, hogy mi megismertük, és ma is ismerjük. Megismerkedtünk az Isten szeretetével, és ez egy olyan változást idézett elő bennünk, olyan hatással volt ránk, hogy ez kitart a mostani életünkre is hatással van, és ma is ismerjük ezt a szeretetet. Gondoljunk csak bele mind a két lépésbe. Milyen hatalmas nagy lépés, amikor valaki eljut oda, hogy eddig az Istenről nem gondolta, hogy szereti őt, lehet, hogy azt se gondolta, hogy létezik, és eljut arra a meggyőződésre, hogy Isten van, és hogy Isten szeret, és hogy őt szereti. Hogy az Isten a szeretet, és nem kell ilyen mondatokat mondanom, hogy ha az Isten szeretne, akkor ez nem történne velem, hanem meggyőződtem róla, hogy szeret. Milyen hatalmas nagy változás ez egy ember életében. De gondoljunk bele abba, hogy mindannyian szembesülünk azzal, hogy történnek dolgok, amik kikezdik ezt az ismeretet. Tehát lehet, hogy egyszer eljutottam erre a meggyőződésre, de jönnek csőstül a bajok, és fölteszem azt a kérdést, ki az, aki nem gondolta már azt, hogy tényleg szeret? Tényleg gondviselő? Tehát, hogy az életünk eseményei képesek kikezdeni azt a meggyőződést, hogy Isten a szeretet. Amit János apostol megfogalmazott, hogy az az üzenet, amit hallottunk Jézus Krisztustól, az, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. És milyen jelentősége van ennek a résznek, ennek a gondolatnak, hogy nem csak egyszer elhittem, hogy ő szeret, hanem ma is ismerem, hogy ő szeret. Nem csak megismertem őt, mint a szeretetet, hanem ma is úgy ismerem őt, mint a szeretet. Emögött a gondolat mögött ott van az a fajta küzdelem, hogy én megküzdök azért, hogy az Isten ismerete tisztán maradjon meg a lelkemben. Megküzdök azért, hogy az Isten ismeretet ne homályosítsák el a próbák, a nehézségek, a problémák az életemben, hanem fenntartom azt a meggyőződésemet, azt a megismerésemet, hogy Isten a szeretet. És a másik kifejezés, és mi elhittük, és ma is hisszük. Ugyanez a folyamat a hittel kapcsolatban is megtörténik. Megismertem az Istent, hogy ő szeretett, és elhittem, hogy engem szeret. Milyen különbség van a között, hogy abban hiszek, hogy Isten a szeretet, Isten a világ megváltója, de vajon engem szeret? És amikor az a meggyőződés megszületik, hogy Isten engem szeret, Isten az én megváltóm, milyen hatalmas nagy lépés ez egy ember életében. Nem elég megismernem az Isten szeretetét, el kell hinnem. Személyes meggyőződéssel meg kell ragadni, személyes bizalommal meg kell ragadnom. És itt ugyanaz megtörténik, mint amit az ismeretről mondtam. Nem elég az, hogy egyszer elhittem, hogy az Isten szeret engem. Ebben a hitben benne kell maradnom, ezért a hitért meg kell küzdenem, ezt a hitet fenn kell tartanom. És ezt különösen nehéz akkor fenntartani, mikor bajok és nehézségek jönnek, és halmozódnak, és úgy érezzük, hogy elborítanak bennünket. Mi megismertük, és ma is hisszük, ma is ismerjük, és elhittük, és ma is hisszük az Isten irántunk való szeretetét. Az Isten szeretetét, amellyel az Isten szeret bennünket. Az elmúlt hetekben a hit kérdéséről többet gondolkoztam, és vállaltam egy olyan szolgálatot Balaton Lelén a találkozás Jézussal táborban, az egyik találkozási pontként, hogy a hit születése és csodája is. Nagyon megragadott egy-két gondolat, és néhány gondolatot hadd osszak meg veletek ezekből. Ugye amikor a hitről beszélünk, akkor fogalmában egy olyan dologról beszélünk, amely egy érdekes kettősséget hordoz magában. Mert amikor a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében beszél, akkor meggyőződést használ, valóság szót használja, de remélt dolgokról beszél, és nem látott dolgokról beszél. A hit jellegét tekintve mindig olyan dologra irányul, amit nem látsz, nem tudsz megmérni, nem tudsz megcáfolhatatlanul bebizonyítani, nincsen a kezedben, nem látható dolgokra irányul. Mindig a remélt dolgokra irányul, ami még nem teljesedett be, ami még előtted van, ami ezután következik be. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor látja, hogy beteljesedik, akkor nem kell remélnie. Ott már nem beszélhetünk hitről. És hogyha ezt így végig gondoljuk, akkor az egyik oldalról azt mondhatjuk, hogy szükségünk van bizonyosságokra, bizonyítékokra. Szükségünk van olyan alappontokra, amikre ráépülhet a mi hitünk. Másrészt viszont oda jutunk, hogy nekünk folyamatosan küzdenünk kell a hitért. Miért? Azért, mert a hit az mindig a nem látható, nem ellenőrizhető dolgokra irányul. A hit az mindig a reménységünkről szól. A hit is mindig az azokkal kapcsolatos meggyőződésünkről szól, amit nem tudunk megmérni, nem tudunk bebizonyítani megcáfolhatatlanul. Ezzel van összhangban az a mondata Ellen White-nak, hogy az a kétség, amely 100%-os bizonyítékot követel, sohasem enged utat a hitnek. Értjük, hogy miért nem. Tehát ez a fogalomból következik. Teljesen mindegy, hogy most bibliai hitről vagy nem bibliai hitről beszélek. Minden ember hisz valamiben, minden ember hite mögött ott áll egy gondolkozásmód, egy meggyőződés, és minden ember hite mögött ott áll egy döntés. És ez egy kulcs dolog. Vannak dolgok, amelyekre nézve megalapozottan mondhatom azt, hogy ezért bízom az Istenben. És mindig maradnak dolgok, amelyekre nézve, ha úgy tetszik, kételkedhetem. Ha úgy tetszik, elbizonytalanodhatom. Ezért a hit az két lábon áll. Az egyik az Istentől kapott bizonyosságok lába. A másik az a döntésed, hogy úgy döntesz, hogy bízni fogsz. Ez a döntés kihagyhatatlan a hit megszületésében, és kihagyhatatlan a hit fenntartásában. Az a kétség, amely 100%-os bizonyítékot követel, sohasem enged utat a hitnek. A hit a bizonyítékokon alapul, nem a megcáfolhatatlanságon. Értjük jól? És ebből következik számunkra egy feladat. Az a feladat következik, hogy folyamatosan ott van kérdésként, te mire tekintesz? Mindig ott van a lehetőség, hogy azokra a dolgokra nézzél, amelyek elbizonytalanítanak, amelyek megbotránkoztatnak, amelyek eltávolítanak, amelyek kételkedésre adnak okot. Mert ez a hit lényege. Ez a hit lényege. Az a hit, ahol nincsen lehetőség kételkedni. Az a hit, ahol nincsen lehetőség elbizonytalanodni. Az nem hit. Mert nem arról szól, amiről a hit minden esetben szól. És a bibliai hit így működik. Isten az ő szeretetéről ad meggyőző bizonyítékokat, miközben lehetőséget ad a kételkedésre. Nem teszi megcáfolhatatlanná. Nem teszi megkérdőjelezhetetlenné. És mindig marad egy nagy kérdés. Hogy döntesz? Küzdesz a hitadért? Mire tekintesz? Mi az, amit alátámasztasz? A kételkedésre okot adó dolgokra nézel? Azokra nézel, amelyek elbizonytalanítanak? Vagy pedig a szemedet rögzíted, rá fókuszálsz és rajta hagyod a fókuszt az Isten szeretetén, az Isten gondviselésén, az Istennel való személyes kapcsolatodon. És még egy harmadik gondolatot hadd fűzzek hozzá a hithez, és ez pedig az, hogy minden hitnek van cselekedete. Minden hitnek van cselekedete. Annak a hitnek is van cselekedete, hogy azt gondolom, hogy nincsen Isten, és abban hiszek, hogy nincsen. Például az egyik cselekedete, hogy gondoskodj magadról, mert senki nincs, aki gondot viseljen rólad. Ez a kérdésem, hogy van-e, aki így gondolkozik? Költői volt a kérdés. Amögött, a hit mögött is vannak cselekedetek, amikor valaki azt mondja, hogy én elhiszem, hogy az Isten szeret. Elhiszem, hogy az Isten szeretett, elhiszem, hogy az Isten gondviselő, és elhiszem, hogy engem szeret az Isten, és személyes szeretettel. Ebből is fakad cselekedet. Például az, hogy rábízom magamat. Például az, hogy beszélek a szívemmel, hogy ne aggodalmaskodjon. És ez mindig egy döntés. Bocsánat, hogy ilyen személyessé teszem. Amikor Debrecenben voltam a fiammal, és műtötték, ez egy nagyon kiszolgáltatott élethelyzet, amiben minden benne van. Megállította a folyosón egy férfi, mondta, hogy hallotta, hogy a fiamnak ugyanaz a baja, mint az övének, neki most volt az első műtétje, és beszélgessünk már egy kicsit. És beszélgettünk egy kicsit, több mindenről, és az egyik mondata nagyon megrázott engem. Azt mondta, ő majd megőrült, még ott állt a műtét előtt, és várták, hogy a fiát kihozzák. Majdnem beleőrültem. Nagyon sokan imádkoztak a fiamért, nagyon sokféle módon imádkoztak a fiamért. Én egyetlen egy dolgot tettem. Nem mondtam meg Istennek, hogy mit csináljon. Hanem rábíztam. Úgy döntöttem, hogy a kezébe helyezem, és teljesen rábízom. És ez nem volt küzdelemmentes. És amikor jöttek az aggodalmak, akkor egy dolgot tettem. Rábíztam. Dönthetsz így. Dönthetsz úgy, hogy te most is hiszed, és hiszel abban, hogy amit Isten tesz, az a legjobb, a legtöbb, ezért nem mondasz neki dolgokat, hogy ő mit tegyen. Mit tegyen veled? Nem mondod meg, hogy te egy piros biciklit kérsz az Istentől. Aki nem tudná, ezzel egy irányzatra utaltam. Akik azt mondják, hogy akkor imádkozol jól, hogyha megmondod még a márkáját is az autónak. Meggyőződésem, hogy nem kell. Akkor imádkozol jól, hogyha az Isten iránti bizalmat éled meg és kifejezed, és akkor imádkozol jól, hogyha az imádságodból engedelmesség fakad. hogyha hitből fakadó cselekedetek következnek. Amik sokszor csak ennyit jelentenek, hogy beszélsz a szíveddel, és nem engeded, hogy aggódjon. Mert bízol az Istenben, mert rábíztad az Istenre. Az úrvacsorán azt erősítjük meg, hogy mi megismertük és elhittük, és ma is ismerjük, és ma is hisszük az Istennek azt a szeretetét, amellyel ő szeretett minket. És mivel ebben növekszünk, mivel ebben vagyunk, ezért bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Ad az apostol egy próbakövet, amit föltehetünk magunknak kérdésként. Amikor az ítéletre gondolsz, amikor Jézus Krisztus visszajövetelére gondolsz, akkor félelem vagy bizalom van a szívedben? Aggódás van a szívedben, vagy reménység van a szívedben? Azt mondja, hogy a szeretet, ez a szeretet, amely kölcsönös szeretet, amely onnan indul, hogy Isten szeret engem, és én ezt elhiszem és válaszolok rá, és ezzel kölcsönössé válik ez a szeretet. Ez a szeretet akkor nőtt teljességre fel, amikor kiűzte a félelmet. Amikor megszabadított a félelmeinktől, és megszabadított az egyik legnagyobb félelmünktől, ami az egész életet képes rabságban tartani, és ez pedig a haláltól való félelem. A halálnak a félelme. Amit az ítélet mindenképpen megszólaltat számunkra. Testvéreim, hogyha megállunk és a szívünkbe tekintünk, és az ítélet napja kapcsán nincs békességünk, akkor ezt tekintsük kegyelemnek, hogy ezt észrevehetjük, és tekintsük meghívásnak. Meghívásnak egy önvizsgálatra, meghívásnak arra, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, amit a 17. versben az apostol indoklásként fogalmaz meg. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hogyan van Jézus e világban? E világban van, de nem e világból való. E világban élt, de nem e világ törvényei szerint élt. E világban volt, de nem e világtól függött, hanem ő folyamatosan függött az Atya Istentől, és ebben a függőségben, ebben a teljes átadásban élte az életét. Az a jó hír, hogy amikor bennünk félelem van, akkor csak két dolgot kell megvizsgálni. Gondoljátok végig, én nem találtam még mást ezen kívül. Két kategóriába sorolhatjuk az összes félelmünknek a gyökerét. Az egyik kategóriába az tartozik, hogy azért félek, mert hiányos az átadásom. Megtérésre van szükségem. A másik kategória azért félek, mert nagyobb bizalomra lenne szükségem. És ez a kettő összefügg egymással. Amikor átadtam a szívemet teljesen, amikor úgy vagyok e világon, ahogyan ő van, akkor nyílik meg az út azelőtt, hogy most már gyakorolhatod a bizalmat. Amíg a lelkiismeret azzal vádol, hogy nem adtam át, addig, ha lehet, ne bízzuk el magunkat, mert az elbizakodottság lesz. Értjük a sorrendet? Átadás, teljes szívből való átadás, és bizalom gyakorlása, bizalomban való növekedés. Na de az átadás is egy nagyon furcsa dolog. Ahogyan a szeretet az, meg a hit az. Az, hogy egyszer eljutottál oda, hogy teljesen átadtad az életedet, ez egy nagyon jó dolog. De a múlt emlékeneinek süteménye valamiképpen táplálékul szolgálhat, mondja Spurgeon, de nem pótolja a mindennapi kenyeret. Az átadásnak mindig van egy most érvényes, ebben a pillanatban érvényes tartalma. És az a kérdés, hogy most is átadod-e. Nagyon érdekesen fogalmaz az apostol. Ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Itt nem elég az, hogy ahogyan ő volt, úgy voltam. Ez egy nagyon jó dolog, hogyha tegnap át tudtam mindent adni Istennek. És az is nagyon jó, ha holnap is mindent át fogok adni. de én most élek. Én mindig a mában élek. És ezért mindig az az izgalmas, hogy ma, amiben vagyok, ha a műtőben, a folyosón, ha a munkanélküliségben, ha a pályaválasztás előtt, lehetne sorolni a különböző élethelyzeteket. Itt és most sikerül-e átadni mindent Istennek? Ez az egyik fele a kérdésnek. Ha pedig átadtam mindent, rá tudom-e bízni magamat? Ez a másik fele a kérdésnek. A teljes szeretet, az kiűzi a félelmet. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. És aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Isten nem akarja, hogy féljél. Ezt az egyet biztosan kimondhatom. Isten azt akarja, hogy te a szeretetében megnyugodva, megpihenve, a szeretetében feltöltődve örömmel éld a keresztény életedet. És az úrvacsorán ebben az irányba szeretne segíteni. Ragadd meg a lábmosásban azt, hogy mindent a kezébe helyezhetsz, és ő úgy fogad el, ahogy vagy. Nem azt mondja, hogy most magad tisztára, és majd akkor elfogadlak, hanem azt mondja, hogy engedd meg, hogy megmossalak téged. Azt mondja Ellen White ezzel kapcsolatban, és talán ez lesz az utolsó gondolat, amit szeretnék felidézni, hogy bocsánat, csak ki kell nyissam. A nagy orvos gondjaira bízza magát az a lélek, aki elfogadja Jézust. Krisztus a lélek orvosa, ismeri annak fogyatkozásait és betegségeit. Tudja, hogyan gyógyítsa azokat saját vére árán. Ő tudja a legjobban kipótolni a lélek hiányosságait. Krisztus végezheti el legjobban azt az alakító és formáló munkát, amelyre a léleknek szüksége van. A meggyőződés néha nem elég mély. De ha a bűnös a keresztre tekintve Krisztushoz jön, az igazhoz, aki az életét adta a bűnösökért, akkor annak látványa minden akadályt el fog távolítani. Krisztus felvállalta azt a munkát, hogy mindazokat megváltsa, akik belé helyezik üdvösségük bizalmát. Ő látja a rosszat, amit helyesbíteni kell, a gonoszt, amit le kell küzdeni. Azért jött, hogy megkeresse és megváltsa az elveszettet. Minden, amit nékem áld az Atya, mondja, én hozzám jő, és azt, aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Krisztus kegyelme és jósága által a bűnösnek vissza kell kerülni Isten pártfogásába. Isten Krisztusban naponta arra kérleli az embert, hogy békéljen meg vele. Nem csak a bűnöst, de a tékozlót is kész tárt karokkal visszafogadni magához. Krisztus Kálvárián elszenvedett halála az elfogadás, béke és szeretet biztosítékát jelenti a bűnös számára. Tanítsátok ezeket a legegyszerűbb módon, hogy a bűn sötétjében veszteglő lélek megláthassa a Kálvária keresztjéről ragyogó világosságot.